Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 265. dicséretünk első versét, majd helyünket elfoglalva a második verstől a negyedik versig folytassuk az énekünket. A 265. dicséretünk első verse így kezdődik: hagyjad az Úr Istenre te minden utadat.
Istenre, te minden utadat, a bát szíved keserve, ő néked nyugtat ad. Ki az eget hordozza, oszlat felhőt szeret, napját rád is felhozzam, Atyád ő átszeret. Az Úrra bízott dolgod, könnyebbül a teher, ezer baj közt is boldog, aki nem csügged el. Minek a gond, a bánat, mi gyötröd lelkedet, az Istent kérjed, várjad, s megnyered ügyedet. A te van rajtam, Istenem, te jól tudod, jól látod, hogy mi haszna nekem. Sorsomat úgy intézed, amint te akarod, bölcs a te végezésed, ha áthasult karod. Utad van számtalan sok, Uram és eszközöd, reánk is szent áldásod, bőséggel öntözöd. Hűvednek akadálya, szünetje nincs soha, hogy tész, amint kívánja, gyermekeid java.
Maradjunk a helyünkön, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Istenünk, hogy akaratodnak, tervednek, szeretetednek, irántunk való jóságodnak nincs akadálya. Add, hogy ezt jól láthassuk. Köszönjük, hogy azért jöttünk most itt össze a te templomodba, hogy örüljünk és lelkünk új erőt kapjon. Te a boldogságnak, a békességnek, a szeretetnek Istene vagy. Nem a boldogtalanságnak, a békétlenségnek és a gyűlöletnek. Köszönjük, hogy nálad megtalálhatjuk azt a biztos pontot, amely az élet minden körülményei között segítségünkre lehet. Köszönjük, hogy személyesen vezetsz bennünket. személyiséget adtál nekünk. Mindannyian egyéniek vagyunk, ne vagyunk olyan, mint a másik. Köszönjük, hogy egyéni látásmódot adsz nekünk, hogy úgy ismerjünk meg téged. Köszönjük, hogy ma is segíteni fogsz, és a holnapi nap is. Minden nap veled kezdhetjük, egész nap veled lehetünk, és mindenen keresztül megismerhetünk téged. Növeld a mi hitünket, te áld meg gyülekezetünk tagjait, akik most nincsenek itt, áld meg országunkat, népünket, és kérjük, hogy légy a világgal is, minden néppel. Kérünk mindenkiért, a te kegyelmed munkálkodjon mindenki javára. Kérjük a te szeretetedet minden élőlénynek, minden ember számára, és kérünk jó megoldásokat az életünk vezetésére. Kérjük, légy jelen közöttünk. Amen. Kedves testvérek, a mai alkalommal Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, a 8. fejezetből olvasom az első 13 verset. Tehát Pál apostolnak a korintusiakhoz írt leveléből, az első levélből, a 8. fejezetből az első 13 verset olvasom. Ami pedig a bálványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete, az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell. De ha valaki szereti az Istent, az már ismeri az Isten. Azt már ismeri az Isten. Ami tehát a bálványáldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok Isten és sok Úr van, nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érte, és egyetlen Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa. Viszont nem mindenkiben van meg ez az ismeret. Sőt, némelyek a bálványimádás régi szokása szerint a húst még mindig bálványáldozati húsként eszik, és lelkiismeretük, mivel erőtlen, beszennyeződik. Az étel pedig nem változtat Istenhez való viszonyunkon. Ha nem eszünk, nem lesz belőle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz előnyünk. De vigyázzatok, nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközésne váltson ki az erőtlenek között, mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, amint a bálványtemplomban asztalnál ülsz, vajon nem fog-e erőtlen lelkiismerete felbátorodni arra, hogy ő is megegye a bálványáldozati húst? És így ismereteddel vesztét okozod erőtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt. Így aztán, amikor a testvérek ellen vétkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, Krisztus ellen vétkeztek. Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja a testvéremet, inkább nem eszem hús soha, hogy őt meg ne botránkoztassam. Az elmúlt istentiszteleten beszéltünk Krisztus igájáról, ezt némiképpen összefoglalnám azoknak, akik esetleg nem voltak itt, illetve hogy ismét felvegyük a fonalat. Talán olyan dolgokat is mondtam, ami esetleg nehezebben érthető. A felelősségről beszéltem, és annak átruházásáról, ami egy kicsit veszélyes kérdés, ezért most egy olyan igét hoztam, ami meg az egyéni felelősségünket hangsúlyozza. Mert ugye arról beszélek, hogy minden felelősség az Istené, akkor egy olyan szabadságba érkezünk meg, ahol az ember hirtelen azzal a szabadsággal nem biztos, hogy jól él. Annyira szabad az Istenben és Krisztusban, akkor nem biztos, hogy tekintettel lesz másokra. Pál apostol azt mondja, hogy én mindenkitől szabad vagyok, de épp ezért magamat szolgává teszem, hogy hirdessem a Krisztus, mindenkinek szolgájává leszek, hogy megismertessem velük a Krisztus evangéliumát. Ez egy kettős dolog. Tehát Jézus, amikor azt mondja nekünk, hogy legyünk az Istennek követői, Isten követője csak szabad ember lehet. Nem lehet se szolga, olyan értelme, senkinek nem lehet a szolgája, nem lehet semminek sem alávetve, semmilyen gondolatrendszernek vagy hitrendszernek nincsen alávetve, az Isten szolgája csak Istennek van alávetve. Ezért mondja Krisztus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, mert az emberek annyi mindennek vannak alávetve az életben, jogosan, mert az élet sok mindent követel tőlünk, és meg kell felelnünk, és végre kell hajtanunk dolgokat, szerepek vannak, utak vannak, rendeltetések vannak, amelyeket szintén úgymond kaptunk Istentől. De az Istennel való élő kapcsolatban meg kell tanulnunk ezekből a dolgokból egy kicsit kijönni, és megpihenni az Istennél, úgy megpihenni pedig úgy lehet, hogyha minden tehertől szabadok vagyunk, és a lelkünkben tisztán tudunk megállni Isten előtt. Ezért beszéltem arról, hogy mindig kié a felelősség. Abszolút értelemben az Istené a felelősség, mert a teremtést ő indította el. Minden egyes élőlényért övé a felelősség, de mivel felelősséget adott nekünk, és amit mi teszünk, mint emberek, így ilyen értelemben miénk is a felelősség. És ezt nem akarom egymás ellen kijátszani. De az embernek mégis az a legnagyobb lehetősége, hogy igen, ő egy felelősen gondolkodó lény, aki cselekszik, akarhat, létrehozhat dolgokat, és annak következményeit is arathatja. Mégis az egyik legnagyobb lehetősége, hogy harmóniába kerül az Istennel, és úgy kezd el cselekedni, gondolkodni, élni. Tehát valahol elkezdi visszaadni Istennek ezt a jogot, ami végül is az övé. Mert azt mondjuk, hogy övé a hatalom, övé a dicsőség, övé minden. Ezt csak úgy tudom visszaadni, hogyha én sáfár vagyok, igen, felelős vagyok, de tudom, hogy én azért vagyok sáfár, mert Istené igazából minden felelősség, és én úgy sáfárkodom, hogy neki sáfárkodom. Tehát őrá nézve látom az élet dolgait, őrá nézve látom önmagamat is, és az én felelősségemet is. Ezért bátran bízhatom Istenre a dolgaimat. Ezért bátran letehetem a gondjaimat, vagy azt mondja Isten, semmi felől ugye ne aggódjál, hanem imádságban mondd el nekem. Tehát így beszéltem a felelősségről, hogy mindent le tudunk tenni az Isten kezében, csak ezt gyakorolni kell. Mert akkor nem tudjuk ezt tenni, ha nem tapasztaljuk Isten jelenlétét magunkban. Erre hívott Krisztus, erre váltott meg bennünket, hogy az élő Istennel legyünk kapcsolatban. Az ellenpéldám ugye Zsoltárok könyvében volt, ahol arról beszélt a Zsoltáros, hogy nyüglődik, forgolódik, keres, kutat, de azt látja, mintha Isten nem lenne vele. Úgy érzi, hogy megváltozott a felséges jó indulata hozzá. És ez az, amit az Új Szövetségben világosan tudnunk kell, és ez a hitünknek az egyik alapja, hogy Istennek a jó szándéka hozzánk semmilyen körülmények között nem változik meg, mert ez az evangélium lényege. Isten nem bünteti azokat, akiket megváltotta Krisztusban, hanem neveli, és szeretettel tanácsolja, és tisztogatja, és vezetgeti. Tehát semmiféle ellentét nincsen köztem és Isten között, ez az evangélium. Bármit is követtem el, vétkeim vannak, ugye nem jártam hídben, bármit fel lehet, hogy bárhol is vagyok az életem pontján, nem Istennel szemben vagyok. Nem harcol ellenem Isten, hanem értem harcol, és mindig a dolgokat úgy akarja tisztázni, hogy egyrészt a javamra legyen, másrészt megismerjem őt, és együtt munkálkodik, értem. Mindenen keresztül. Ugye, hogyha ezt nem értem, akkor vagyok céltévesztett ember az új szövetségi gondolkodásmódban, akkor nem értem Krisztust. Akkor nem hiszek Krisztusban. Mert Krisztusban hinni annyit jelent, hogy mindazok, akik Krisztusban hisznek, azok békességre jutottak az Istennel. És ez az a pont, ez az egyetlen pont, ha így nézzük a világban, ahol folyamatos békesség van. Mindenki keresi a békességet, keresi azt a fajta nyugalmat, megérkezettséget az életben, és vágyakozik rá. És Jézus azért adta ezt a világnak, hogy gyógyulására legyen minden ember számára az Istennel egybekötöttség, mert csak úgy érkezhet meg Isten a mi lelkünkben, hogy az Istennel nekünk békességünk van. Ugye, akik békességet teremtenek, azok Istennek fiai. És miért teremtenek békességet? Mert magukban békesség van az Istennel. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen még hibák, nem kell még változnunk, nincsenek úgymond rossz gondok, tehát nem egy perfekcionizmust kell értenünk. Pont ez a lényeg. Isten tudja, hogy ki vagy, hol tartasz most, mi az, ami még előtted van. Isten nem elvár tőled dolgokat, hanem veled van közösségben. A kettő között óriási különbség, vagy elvárja, hogy milyen legyél, vagy Isten veled van, és újjáterem téged minden nap, hogy azzá válhassál, amivé válhatsz az ő vezetése alatt. És ezt ő tudja a legjobban, hogy ez egy folyamat. Tehát, mint ahogy egy fától nem várjuk el, hogy teremjen, ha még nincs itt az ideje. Nem okozunk neki bűntudatot, hogy miért nem teremsz. Ugyanígy az ember számára sem azt mondja Isten, hogy tedd meg azt, amire még nem vagy képes, vagy gondolkodj, vagy élj úgy, ahogy még nem tudsz. De annak ellenére a fát gondozzuk, nem vágjuk ki. Ugyanúgy az emberi életben, és sok minden együtt fut, és együtt növekszik bennünk, és nem mindenben vagyunk még tökéletesek. Viszont az az erő, ami áthatja a fát, hogy a nap fényes üt rá, hogy kap esőt, és egy termékeny földbe van belehelyezve, és az élet benne van, mindennek az összességét lényegében Isten biztosítja a mi számunkra. Vannak fák, amelyek teremnek már bőséggel, és vannak fák, amelyek még nem. És az életünknek is vannak részei, amelyek teremnek, vannak részei, amelyek nem teremnek. Vannak ágaink, amelyek virágba borulnak, és úgy érezzük, hogy nagyon jó, és vannak életünknek olyan részei, amelyek nem borultak még virágba, de nem kell ettől megijedni. Ezért a metszésnek a képét használja, tehát akik Krisztussal egy igában vannak, azok beoltatnak az isteni természetükkel, vagyis Istentől kapnak életerőt, Istentől kapják a szellemileg, Istentől kapunk egy magot. Ugye ezt a megtérésnek szoktuk nevezni, mikor önmagunkat átadva Isten azt a lelki állapotot, amikor teljesen nyitottak vagyunk vele, azt önmagából megajándékozva bennünket ebbe az állapotba, ezt így mondja szerintes, a lelkét adja nekünk, tehát lelkileg összekapcsol bennünket önmagával, és ez az állapot, ez az újonnan születés is, ez az a teremtési pont, ami nem csak egyszer lesz meg az életedben, hanem mindentől kezdve ott lesz benned, mert ez olyan megtörtént. Megtörtént ez az érintés, megtörtént az életnek a benned megnyilvánulás, innentől kezdve van. És ezért mondjuk azt, hogy Krisztusban új életünk van. Mert megtörtént ez a pillanat, vagy ez a pillanatról tudunk, hogy van. És ez a pillanat számunkra mindig megadja nekünk azt, hogy minden pillanatban ez már működik. Tehát egy működőképes lelki kapcsolatot kapunk Istentől. Visszatérve akkor a saját felelősségünkre, igazából az élet, amit kapunk, az igazából az Istennek az ajándéka. És ahhoz, hogy mi felelősek legyünk, ezt valahol először meg kell érni, ezt az ajándékot. Hát nem, mert hogyha az enyém az élet, az olyan, mint a zsákmány lenne. Meg én birtoklom, én próbálom azt valamivé tenni, én próbálom azt először ugye formálni, és akkor már olyan, hogy az ember elkezdi azt, úgymond a sajátjának tekinteni, nem fogja föl, hogy hiszen a létezésem is ajándék, az én életem is ajándék, és nem gyönyörködtem még ebbe bele, és abba, hogy ennek a természetességébe. És a céltévesztettség valahogy innen indul ki, hogy nem tud figyelni a saját teremtettségére, és arra, hogy folyamatos teremtésben van, hanem ráterem dolgokat. Automatikusan elkezdi ő maga vezényelni az életének az eseményeit, hiszen mivel van tudata van úgymond lelke, van egy középpontja az embernek. Ezért az ember ezt a középpontját egyből elfoglalja, és ezt a céltévesztettséget mondja úgy a Szentírás, hogy testben vagyunk. Tehát mivel testben vagyunk, ezért van egy alapprogramunk, ami akkor is működik, hogyha nincs Isten. Akkor is van tudatom, akkor is tudok gondolkodni, ha én ezzel nem gondolkodok Istenről. Akkor is tudok döntéseket hozni, akkor is tudok felelősséget vállalni, ha én nem hiszek Istenben. Mert eleve úgy alkotott meg Isten, hogy képes legyek erre a fajta önálló életre. De ez nem azért van, hogy eleve nélküle éljek, hanem azért, hogy adjon nekem egy autoritást, adjon nekem egy élményt arra, hogy milyen az, hogy én élek, mert különben ezt nem tudnám felfogni, ezt a fajta önállóságomat. És az, ami Istennek az ajándéka az embernek, hogy ezt a fajta önállóságot megadja, az lesz igazából, az kísérti meg az embert, mert ez annyira jó, és annyira tökéletes idézőjelben a maga nemében, de annyira tökéletlen is, mert kiszakítva az ember a lelki kapcsolatból az Istennel, legyárt egy egoicitás, legyárt egy én fogalmat, legyárt egy világnézetet, és legyárt egy viszonyulást, ami nem fog passzolni a teremtés egységéhez. És mindig ebből fakad a harmónia, veszteség, ebből lesz ellentétes nézőpontok lesznek, mert mindenki egy külön világ. És előbb-utóbb feszültségeink lesznek, konfliktusaik lesznek, egymás ellen fogunk fordulni, nem értjük, hogy ő mit nem ért. Ő meg nem érti, hogy én miért nem értem. Nincs egy közös pontunk, amiben ugye egységre juthatnánk, és a szeretet és elveszíti azt a fajta egységesítő erejét, mert mindenkinek más a szeretet. Következésképpen, hiszen önálló kis individuumként kezdünk el létezni, és ebből egyrészt jó is fakad, másrészt ez a feszültség is. És akkor azt mondjuk, hát Isten is más. Én ezt az Istent imádom, én így látom az Istent, és akkor alakulnak ki a bálványok. Mert pont ez a folyamat végső soron a transzcendensbe is kivetül, és azt fogom mondani, hogy én most már ezt az Istent imádom, én így látom az Istent, én így ábrázolom ki, a másik amúgy ábrázolja ki, és megosztottság lesz az emberek között az Istennel kapcsolatban is. És erről a helyzetről beszél Pál apostol, hogy ugye itt van ez a bálványázós, miért probléma az nekünk, hát most itt Magyarországon hol leszünk bálványázati húst, ez most pandémia idején nem biztos, hogy ez a legfontosabb, amivel kéne foglalkozni a lelkipásztornak, miért erről az ígérről beszélünk, ugye? Másrésztről meg viszont most van, ugye ha így nézzük, most vannak az érezőpontok a világban, hogy minden nézőpont, akár világnézet szempontja, mit kell tennünk, mit nem kell tennünk, a lelkiismeretünkre van ráterhelve. Mindenkinek az egyéni felelőssége van hangsúlyozva, illetve a kollektív, vigyázzunk egymásra, illetve az, hogy hogyan mit cselekszünk, hogyan cselekszünk és járunk az életünkbe, ezeknek a következményei vissza vannak ránk téve. És az, hogy ki miben hisz, vagy ki miben nem hisz, az ma is fontos téva. Elhisszük-e, hogy van-e vírus, vagy nincsen vírus? Hogy az egész csak egy átverés, vagy pedig egy komoly dolog? És figyeljük, hogy elhisszük, hogy most akkor lesz ennek következménye, hogy én viselem a maszkot, ugye, vagy nem viselem, vagy lazábban kezelem. Ugye ezek is a lelke, az egyik megbotránkozik rajta, a másik jogosan, míg a másik jogosan fölháborodik. Tehát ebből is iszonyatos feszültségeink lehetnek, és az emberek félnek, és ezért még jobban egymásra szorulunk. Most ugye itt a bálványáldozati hús evése ebben a korszakban szintén egy társadalmi feszültségnek a forrása volt, hiszen sok családban nem mindenki volt keresztjén, és ott bevett szokás volt, hogy a húshoz, ha valaki hozzá akart jutni, ahhoz bizonyos szertartásokon kellett átmenni, és nem lehetett úgy húshoz jutni. Ezért mondja Pál apostol, hogy inkább nem eszek húst, mert sokszor felajánlották már valamilyen Istennek, és úgy tudták a húst elfogyasztani. Tehát egyébként nem is tudtak volna hozzájutni. Most valaki keresztjén lett, előbb-utóbb a saját családjával került szembe, vagy a rokonsággal, vagy olyan élethelyzetbe került, ahol neki vagy ugye vissza kellett ezt utasítani a hita miatt, de akkor feszültségbe kerül másokkal, vagy önmagával kerül feszültségbe, hogy az én lelkiismeretem ezt nem tudja elhordozni, mert én most már hívő ember vagyok, én nem ehetek bálvány áldozati húst, tehát egy bonyolultság alakult ki a mindennapi életben. És itt jön az, amit nekünk is alkalmazni kell, és talán ezért hoztam ide. Egyrészt, mivel minden felelősség Istené, és mi bátran ráruházhatjuk ezt a dolgot Istenre, olyan értelemben, hogy őt mint egyetlen teremtőt látjuk, és egyszerűen leegyszerűsödik az élet, hogyha mi vele kapcsolatban és békességben vagyunk, akkor miért is aggódunk? Amikor össze vannak keverve a hétköznapi életben a viszonyok, amikor szembe vannak állítva olyan dolgok, amelyek igazából az embereket megosztják, amikor lelkiismeretünkben vagyunk felelősségre vonva különböző oldalakról, amikor nem tudunk emiatt megfelelni sokaknak, vagy feszültségbe kerülünk egymással, akkor kell, hogy eszünkbe jusson, hogy igazából most példaképpen ez olyan, mintha egy báványnak szolgálnánk, mert most nem tudjuk, hogy most miért is van ebből nekünk ekkora feszültségünk? Miért megyünk ebbe tönkre társadalmilag, vagy miért mennek tönkre a kapcsolatok emiatt? Emiatt nem kellene. Mert sokkal egyszerűbb ez. Sokkal egyszerűbb ez a dolog, hogy van egy ismeretünk az Istenről, mint ahogy mondja Pál apostol is, van egy ismeretünk, de az ismeret önmagába véve felfogalkodottát tesz, de a szeretet pedig épít. Mert ha valamit ismerek is, nem ismerem úgy, mint ahogyan ismerni kell, de ha valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten. Tehát belépünk a szeretetnek a gyakorlásával. Miért minden felelősség Istené? Mert azért, mert igazából ő uralja azt a szeretetpontot, amivel én harmonizálni képes vagyok az életem dolgait, és felszabadít engem különböző lekötöttségek alól, illetve lehet, hogy alátesz engem egy bizonyos elvárásnak, és azt mondja, hogy most a szeretet miatt te inkább gyakorold a másik lelkiismerete miatt azt, hogy jó, ne egyél abból a húsból. Tehát ne botránkoztassál meg senkit, hanem segítsd a maga tudatossági szintjén, hogy éppen most ő hol van. Ne mondd azt, hogy ez nem probléma, mert neked nem probléma, de másnak még az. És ezért tudjál egy kicsit együttérzőbb lenni a másikkal. És ez az a feszültség, amely a mindennapi életben is jelentkezik, hogy az emberek merev meggyőződéssel állítanak valamit az ismeretükben, de már elfogy a türelem, a megértés, az egymásra figyelés, az egymásnak a szeretetben való gondoskodás egymás iránt, mert pont ebben fáradunk el. És akkor van az a helyzet, amit itt az ige is hoz, hogy új parancsolatot adok nektek, nekünk egyetlen egy parancsolatunk van Istentől. Az, hogy egymást szeressétek, szeretetben járjatok egymás iránt, és utána pedig Istent is szeressétek. Ez a kettő. Aki ismeri az Istent, az, azt mondja Pál, az még nem ismerte meg igazán, de aki már szereti az Istent, az már Isten által ismert. Tehát ő ezt az utat választja, azt mondja, hogy mi lenne, hogyha az emberekkel is ugyanolyan kapcsolatban lennétek, mint Istennel. Istent sem csak ismerjük, mert sokan ismernek sokféle Istent, hanem a Krisztusban szeretett kapcsolatban vagyunk az Istennel. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Tehát én nem egy bizonyos ismeretben vagyok csak az Istennel, pusztán, mert ismeret rengeteg van, hanem szeretett kapcsolatban vagyok az Istennel. Ezért én egy más minőséget képviselek a világban. Nem azt mondom, hogy ismerem Istent, hanem azt tudom mondani, hogy szeretem Istent, és Isten pedig szeret engem. Ezért nekem az én lelkiismeretem, az én döntéseim, az én felelősségem mindig a szeretett kapcsolatból indul ki. Istent szeretem, mert ő is szeret. Ő szeret engem, azért szeretem őt, tehát mi van előbb. És utána az emberekhez való viszonyom és felelősségem is a szeretet mértékével egyenlő. Nincsen kettős mérce az életemben. Ha Isten szeret, és én szeretem őt, akkor az embert is ugyanazzal a mércével kell, hogy nézzem. És akkor tudom megtenni azt, hogy az ismeretem, mert a nézőpontjaimat, a felelősségemet úgy tudom nézni, hogy a másik javára legyen, és inkább akkor visszalépek a szabadságomból, és tudok cselekedni mások javára. Ugye pont lehet, hogy ez a pandémiás időszak is egy kicsit ezt tanítja meg nekünk. Mindenkinek van szabadsága, én már így szoktam, nem kellett egymásra figyelnünk. Nem kellett gyakorolnunk az egymás iránti szeretetet, a megértést, a türelmet. Mert igazából mindenki élte a saját nézőpontja szerinti világot. Most pedig egy picit oda kell figyelnünk, és le kell mondanunk bizonyos szabadságunkról, hogy meg tudjuk élni azt, amit most meg kell élnünk, és egymásra kell figyelnünk. Tehát rá vagyunk kényszerítve, hogy visszább lépjünk egy lépést. Ezt a hit szempontjából nekünk természetesnek kell venni, hiszen eddig is így éltünk. Eddig is ugyanezt kellett volna, hogy csináljuk. Most külsőleg, fizikailag kaptunk egy kényszerítő körülményt, ami igazából arra mutat rá, hogy de hát eddig is ezt kellett volna, hogy csináljuk. És az a fajta szabadságunk, ami megvolt sokszor, és nem figyeltünk oda a másikra, az igazából nem is biztos, hogy jó volt. Mert valamit elveszítettünk közben. Tehát ezért a mi számunkra ez igazából nem kell, hogy akkora nehézséget jelentsen, hiszen a szeretet kapcsolatban vagyunk az Istennel. Ami neked a legjobb, azt Isten úgy fordítja a te javadra, hogy a másiknak is a legjobbat tud adni. Ha a hitedet Krisztuson keresztül az élő Istenbe veted, és atyádnak hívod az élő Istent, mert tudod, hogy ő a teremtőd és a szeretet forrása, azért szereted a fele barátodat, mert rájössz, hogy ez az egyetlen dolog, ami számít, és boldoggá fogja tenni, és teljessé tenni az életedet. És boldogan lemondasz olyan dolgokról, amelyeket megtehetnél, de most látod, hogy inkább javáról van a másiknak. És ekkor érezzük, hogy ez mennyire távol áll tőlünk ez a gondolat, mikor gyakorlatban meg kell tenni. Mert mindenki önmagának élt egy kicsit. Mindenki egy kicsit úgy érezte, hogy az a legfontosabb, hogy neki jó legyen. És már terhünkre esik, ha valamiről le kell mondanunk, hogy valamit meg kell tennünk a másik javára. Mert úgy érezzük, hogy de hát ez akkor engem fog korlátozni. Nekem nehezebb ettől. Isten azonban pont ezt adja meg nekünk, ezt a készséget. Megtegyem, amit Isten rám bíz, hogyha megteszem, és így járok a szeretetben, akkor Isten is hozzáteszi az ő részét. És akkor a felelősséget is nyugodtan átadhatom, és rátehetem Istenre. Mert a teremtéssel összhangban vagyok. Ezért mindig a felelősségem az, hogy ezt felismerve gyakoroljam ezt a fajta krisztusi utat. Ha ügyelek az Isten dolgaira, Isten is ügyel majd rám. Tehát egy abszolút egy kölcsönösség van Istennél. És ez nem egy elvárás alap. Tehát nem azt mondja Isten, ha nem figyelsz, akkor én sem figyelek a dolgaidra. Hanem azt jelenti, hogy nem vagyok tudatos akkor afelől, ami van. Isten figyel akkor is a dolgaimra, ha én nem figyelek rá. Mert Istennek az alapvető természete ez. Az más kérdés, hogy észreveszem, segítséget kérek-e, tudatos vagyok-e ebben. Mert ha Isten nem figyelne és nem gyakorolná szeretetet, csak egy másodpercre sem, akkor lehet, hogy vége lenne az életnek, hiszen annyi feltételnek kell egybeesni, hogy mi itt legyünk. Ezért, ami Istennek természetes, és a teremtéstől fogva így van, abban nekünk bele kell tanulnunk, hogy mi nekünk is egymásra kell figyelnünk, és természetesen önmagunkra is közben. A hit tehát azt jelenti, amire figyelsz, az a világod. Ha Istenre figyelsz, akkor figyelsz mindarra, amit ő alkotott, mert ő rajta keresztül kapcsolatban vagy mindennel. Terveidet tudnod kell megfogalmazni, és akaratod van, szabadságod is van. De rá fogsz jönni, hogy ezeknek a megvalósításához neked a legjobb partnered, vagy a legjobb lehetőséged Isten. Hiszen ő a legnagyobb megvalósító. Ő az, aki mindennek az esélyét is meg tudja adni, és megteremteni, és ő tudja a módozatot is megmutatni, hogy hogyan élj. Ugye lehetséges az, hogy az emberek Istenben hisznek, de nem Isten szerint járnak. Nagyon egyszerűen megvalósítható. Természetünkből fakad. Hiszek Istenben, de nem járok Istennel. Nem ismerem az Istennel való együttjárásnak az élményét. Hiszek Istenben, de nem tudom, hogy milyen a szívemben lakozó. És nem ismerem az Istennek a szeretetét. Mit jelent a hit? Egyfajta ismeret. De aki ismer, az lehet, hogy csak felfúvalkodik, lehet, hogy csak valamit jobban tud, lehet, hogy kiosztja a másikat. Lehet, hogy az ismeretében eltéved, mert az ismeret még nem tesz tökéletessé. Ezt mondja Pál apostol. Bármennyit tudhatsz Istenről. De ha nem ismered, nem vagy szeretett kapcsolatban Istennel, nem ismerted meg őt, és ő nem ismert meg téged. Mert elveszítetted ezt a fontos pontot. És ezért azt mondja, aki ismeri Istent, és ismeri valóban őt, és megtapasztalja, az semmiféle bálvány, és semmiféle erő nem hat. Nincs egy károszat, ezért megérti a bálvány áldozati húst. Igazából, mert az ő lelki ismerete tiszta, és nem tudja semmi sem megfertőztetni a világon. Még a bálvány áldozati hús, ami aztán már extra nagy probléma egy hívő számára. Bár más helyen mondja Pál apostol, hogy ne legyetek közösségben idegen lelkekkel, ezt is mondja Pál apostol, de más helyen megmondja, hogy nincsenek bálványok, nincsenek más urak, egy Istenünk van és egy Urunk, és nagyon egyszerűvé teszi ezt. Tehát, ha valóban Isten lakik benned, mi lehetne az, ami téged megfertőztethetne? Ha valóban az Isten szeret téged és a Krisztusban megváltott, milyen probléma lehet, ami közted és közé állhat? Egy evés. Ha eszel, nem fogja megváltoztatni a helyzeted. És ha nem eszel, az sem fogja megváltoztatni a helyzeted. És ha ilyen egyszerűen látjuk, úgymond az életet, most ezt megteheted, vagy nem teszed, most nem teheted meg valakiért, megváltozik tőle a helyzeted? Istennel kapcsolatban nem változik meg. És az élet mindennapi dolgaiban is néha azt érezzük, hogy annyira bekorlátoz engem valami. És amikor azt érzem, akkor lehet, hogy azért mondom azt, mert nem veszem észre, hogy ez most igazából nem is változtatja meg a helyzetemet. Csak én érzem ezt annyira szorítónak, de miért is szorító ez az én számomra? Mert olyan erővel ruházom most ezt fel. És azért van ilyen hatással rám. De hogyha amonnan nézem, hogy Isten hangját meghallom, és Isten pedig felszabadít engem, és nem vagyok semminek sem így a szolgája, és szabad vagyok, és bátorrá teszi a szívemet, és a haszontalan dolgok, vagy a közömbös dolgokban is tudok Isten tetszésére lenni, és aztán nem közömbös dolgokban is tudok Isten tetszésére lenni, és a mások javát szolgálni, akkor a közömbös és nem közömbös dolgok is hirtelen egyé válnak, és azt mondom, hát én ezt erre képes vagyok. Lemondani is, ha kell, vagy megragadni dolgokat, ha kell. De miért? Mert a szív elrejtett emberében, a lelkemben nem változik meg a helyzetem, hogyha megteszem, vagy nem teszem. És ez az én szabadságom. Ezt mondja Pál apostol is, hogy ez a mi szabadságunk a Krisztusban. Tehetitek a jót a másik javára, és visszább léphettek olyan kérdésekbe, amiben azt mondjátok, ezt megtehetnénk, de a másik javára inkább most nem teszem meg. Tehát a lelkiismeret szabadságát is felajánlja nekünk Isten. Nem mondja azt, hogy erre ne figyelj, hanem ez is még erőt tud nekünk adni, pedig mi ezt tehernek érezhetnénk. Pedig igazából ez még a szabadságunk egyik felsőbb foka, hogy én másokért képes lehetek és tudhatok visszább lépni, mások lelkiismeretét és mások lelkiismeretére is tudok tekintettel lenni. Mindig a nagyobb az, aki tud szolgálni, ez a szolgálatnak ugye a lényege. Ha szeretve vagy és az úton jársz, ha helyesen cselekszel és isteni alapelvek mentén tudod élni az életedet, és ezek nem csak alapelvek, hanem Isten természetének a jelenlétében vagy, akkor az űrzavart egy pillanat alatt át tudod látni. és nem olajat rakunk még rá, hanem tudjuk az alkalmas pillanatban megtenni azt, amit megtehetünk önmagunkért és másokért. Tehát ezért fontos, hogy mint a lélek gyümölcséhez tartozik, az önuralomnak vagy a mértékletességnek is a képe, hogy hiszünk abban, ami a miénk, amit az Istentől kaptunk, és azt éljük meg, hogy abból állandóan árad kifelé a környezetünkben az az isteni jelenlét, az a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, és keresi az utat, hogy hogyan cselekedjem. Tehát megvan a képességünk Istennel együtt, hogy ebben a folyamatban felnőjünk, és az erő rajtunk keresztül áradjon. Nem tartozunk semmilyen korlátozó erő alá. Ez, ami szabadságunkból fakad. Nem fogadhat másból. Nem azért vagyunk keresztjének, mert mások azt szeretnék, vagy nem azért vagyunk ilyen keresztjének, mert elvárják tőlünk, hogy milyennek kellene lennünk. Hanem azért, mert az Isten lényege munkálkodik a szívünkben. És ki vagyunk választva erre. És ez a kiválasztottságunk nincs az emberek irányítása alatt. Nem azért cselekszem valamit, mert elvárja tőlem valaki. Azért cselekszem azt, mert szeretetben járok Istennel, és szeretem az embert, és ez az egy motivációm, ami miatt azt teszem, amit teszek. És ezt nagyon jól kell látni, mert különben embereknek fogunk szolgálni, elveknek fogunk szolgálni, és úgymond, így is mondhatnám, báványoknak fogunk szolgálni, nem élő dolgoknak. És amikor erre fölfigyelünk, és rájövünk erre, akkor rájövünk, hogy igazából nem is az a problémánk, ami a problémánk volt, hanem az, hogy holt és élettelen dolgoknak vetettük alá a lelkünket, a szívünket, a cselekedeteinket. Emberi dolgok azok, amelyek meghatároznak minket, és nekünk meg az emberekkel van igazából szeretett kapcsolati lehetőségünk. Ezért néha ugye nem az emberekkel van kapcsolatunk, hanem dolgokkal, hogy az ember ezt mondta, azt mondta, és helyzetekkel van kapcsolatunk, nem emberekkel. És ezért nem tudjuk őket újból és újból megoldani. És ezért van annyi feszültség is, annyi konfliktusunk is. Ezért kevés a vallásosság a gyakorlati életben. Mert csak önhittek lehetünk, ha csak pusztán vallásosak vagyunk, tudjuk az igazságot, és mások fejéhez fogjuk vágni. De ez nem a szeretet és annak gyakorlása. Vagy bűntudatot ébresztünk, vagy magunkban, vagy másokban, hogy miért cselekedted ezt, miért így élsz. Tehát rengeteg problémánk fakad ebből, hogy megosztott a szívünk, és nem tudunk teljes mértékben szabadok lenni. Mit mond tehát akkor Pál? Jézus szeret engem, de a szeretete nem feltételekhez kötött. Viszont amikor én szeretek valakit, akkor látnom kell, hogy az ő lelkiismerete még feltételekhez kötött. Ezért én visszavonulok, és úgy szeretem őt, ahogy ő azt érzi, tudja, és meg tudja tapasztalni, hogy ez Istentől jön. Szerethetek én totális felszabadultsággal is, de lehet, hogy akkor megbotránkoztatom őt, mert ehetek a bálványáldozati húsból is, ha kell, mert engem nem fertőztet meg, mert tiszta vagyok, lélekben Istennel vagyok, és nem változik meg a helyzetem. Bármilyen dolgot idézőjelbe teszek is, ami az másik lelkiismerete szerint nem helyes. Viszont nem okozok másnak bűntudatot, vagy feszültséget abból, hogy én szabad vagyok valamit megtenni, mert az Isten engem szabaddá tett. Ugye mi az alapvető probléma, hogy nem azért kell neked járnod az Istennel, mert mások megmondták, hogy hogy kell járni, hanem Istennel járhatsz, és ezért a te szabadságod az Istenben megadja azt, hogy nem az elvárásaiknak felelsz meg. Te nem az elvárásaiknak felelsz meg, hanem szereted őket, és tudod, hogy hol vannak. És azért teszel bizonyos dolgokat az ő javukra, hogy őket segíts. De nem azért, mert ők azt hiszik azért, mert mindenki azt hiszi, mert én mondom azt, akkor meg akar nekem ugye felelni, úgy él. De nem azért tesszük azt, hogy a másik embernek megfeleljünk. Mert akkor, ha így teszed, hogy meg akarsz felelni, és azt hiszed, ez a szeretet, akkor az baj lesz. Mert olyan embernek akarsz megfelelni, akit nem ismersz, nem tudod, hogy ő egyébként ki, és nem is biztos, hogy szeret téged. Csak elvárása van feléd, és ezt az elvárást érvényesíti az irányodba. És ezt összekeverjük a szeretettel. Azt hiszük, ha mindenkinek idézőbe ezt a társadalmi elvárás, bármit próbálunk megtenni a másikért, ez még nem szereted. Ezt mondhatjuk felelősség, de még messze vagyunk attól, hogy szeretnénk egymást. És hogyha így nézzük, akkor mindig a felelősség egymásra terhelésével leterheljük egymást. De nem szerettük, még nem tudjuk, hogy ki. Isten sem elvárja tőlünk, hogy így járjunk, hanem azt mondja, szeretlek téged, és járj ezen az úton, és vezetni foglak téged. Tehát ezért vigyáznunk kell a bűntudatkeltésre, a lelkiismeret, mások lelkiismeretének az érzékenyítésével, mert ma az érzékenyítés folyik, hogy érzékenyítsük egymást a másik iránt. De ezzel sokszor feszültséget és bűntudatot okozunk egymásnak, hogy érzékenyítjük egymást különböző kérdésekkel. De azt nem tanultuk meg, és nem mentünk vissza, hogy mit jelent szeretni. Hát onnantól kezdve már ez a kérdés egészen más. Nem érzékenyíteni kell feltétlenül önmagában, már az is sokat segíthet. De hogyha nem tudjuk ezt, ennek a formáját nem találjuk meg, ugye érzékenyíteni lehet valakit Krisztussal, de attól még nem biztos, hogy Krisztus szeretete benne van. Érzékenyíteni lehet az emberek lelkét, hogy higgyenek Istenben. Érzékenyíthetem, de önmagába véve ettől még nem lesznek Istennel kapcsolatban. Csak beraktam egy pontot, hogy Isten talán nem jól néz rád, talán ez fáj neki, vagy nem tudom úgy gondolni, és érzékenyítettelek téged. De ezzel neked nem biztos, hogy jobb lesz az életed, és több erőd lesz. Tehát mi nem érzékenyítünk Istenre és az emberekre, mert az érzékenyítéssel nőni fog a feszültség. Hanem megértetjük, vagy megérthetjük az Istenben, hogy kicsoda ő, és szeretve leszünk az Istentől, és szeretetet tudunk adni, ez nem egy érzékenyítés. Mert ebbe az érzékenyítésbe előbb-utóbb felrobbanhatunk, mert nincs meg az a belső erőnk, amivel ezt végre tudjuk hajtani, és mindenki korlátozásnak érzi. Hogy a másikra tekintettel legyen, hogy most akkor erre is figyelnem kell, arra is figyelnem kell, most akkor ezt sem lehet mondanom, azt sem lehet mondanom, mert akkor azt mondják, hogy én most ilyen vagyok, olyan vagyok, és a végén már semmit nem lehet mondani. Mert félünk attól, hogy valaki megsértődik. Mert félre lehet érteni. És az, amikor a szabadság, vagy a mások lelkiismerete tére való hivatkozás egy csapda. Mert miközben mások állandóan mások lelkiismeretére vagyok érzékenyítve, a végén én nem tudom élni az életemet. De Isten nem erről beszél. És ezt kell világosan látni. Nem érzékenyít bennünket a másik ember iránt, pusztán, hanem azt mondja, hogy én a szeretetben vagyok. Mit jelent szeretni? Szeretve ismerni. Az nem érzékenyítés. Mert még attól nem szeretsz. Csak tekintettel vagy, csak viszonyulsz, csak megtűröd, eltűröd, lemondasz mások javára. De közben nincsen kapcsolatod az Istennel. És nincsen kapcsolatod a másik emberrel, nem szereted őt igazán. Mert azt még nem értetted meg. Ezért Isten egyből a szeretettel kezdi. Szeretetben elfogadni bennünket is. Az Isten ezt nem fél szívvel teszi. Istennek ugyanolyan fontos az igehallgató, mint az igehirdető is. Ugyanolyan fontos a bűnös, meg a nem bűnös ember is. Egyformán viszonyul a szeretetben, bár más utakat ad azoknak, akik hisznek benne, meg akik nem hisznek. Másképpen kell, hogy vezesse őket. De a szeretete ugyanúgy megnyilvánul. Isten nem azért ad, hogy mi szeressük őt, hanem azért ad, mert szeret. Tehát ezek is ugye egészen másképp állnak össze. Isten nem azért mond nekünk olyan dolgokat, amelyek nem tetszenek nekünk, hogy mindenképpen ellenünk retegyen, és nem fél az elutasítástól. Hogy elutasítják emberek esetleg azt az utat, amit ő mond. Nem fél ettől, mert szeret. Tehát aki szeret, az igazából nem fél semmitől. Attól se, hogyha másik ember elutasítja őt. De az érzékeit és pont az, hogy attól félünk, hogy elutasítanak. Azért ne bántsuk meg. Nem azért tegyünk valamit meg a másikért, mert félünk, hogy el fog utasítani, vagy megbotránkozik. Nem azért, mert szeretjük. Ezért nem a botránkozások irányítják a világot. Mert ugye, jaj, meg ne botránkozz, de nem azért, azért, mert szeretetben akarunk járni, ezért ne legyenek meg botránkozások, de ne a botránkozások irányítsák a világot, mert most meg már ez van, hogy mindenkit érzékenyítünk, és egyre több botrányt, egyre több feszültséget hozunk be, hogy ez miért így van, miért így csinálta, és egyre több lesz az, amiben megbotránkozunk és megütközünk. És mi a lényege? Hogy a végén tényleg nem tudunk szeretni majd. Mert teljes megosztottságban leszünk, mert a botránkozást ezt mindenben meg fogunk ütközni. És egyre jobban érzékenyítettünk, egyre több mindenet, egyre több megbotránkozást lesz, egyre több hiba lesz, miért így gondolja, miért, és ebbe fogunk belehalni, és pont a szeretetet fogjuk elveszíteni. Miközben a szeretetről beszéltünk, az érzékenyítésről, arról, hogy figyeljünk oda egymásra. És mit mondanak? Hát nem figyelünk egyre jobban, egyre több a probléma. Egyre inkább légből kapott a dolog. Isten pedig azt mondja, nem beszélek a szeretetről, az vagyok, nem érzékenyítek, hanem belülről vezérlek. Tehát Jézus szeret engem, ez azért alapélmény, és azért mindenre bizonyos fokig megoldás, meg az isteni szeretetnek is a megtapasztalása. Tehát láthatjuk azt, hogy Krisztusban nem egy úgymond kiment a divatból dolgot kapunk, hanem azt látjuk, hogy mindig valami másképpen akarjuk megoldani, és pont ezért újból és újból ugyanazt a hibát követjük el. Ami régen volt, ugyanaz jön most csak vissza, és minden ismétli önmagát. És amikor erre rádöbbenünk, akkor ismerhetjük föl, hogy mennyire igaza van az apostolnak, hogy az ismeret felfúvalkodottá tett bennünket, de még mindig nem értettük meg, hogy aki szeret, ugye, ha valaki szereti az Istent, az már az ismeri az Istent. És ha ismeri az Istent, akkor ez annyit jelent, hogy ő is képes az életében ezt az Istent megjeleníteni másoknak is. És ebben látja Pál a nem feltételekhez kötött, de mégis szabadon cselekvő, és a kell mások lelkiismerete miatt is lemondó szeretetnek a nagyságát, és azt mondja, ez az, ami az igazi megoldást tudja adni minden feszültségre, és az élet különböző helyzeteire. Ebben gyakoroljátok magatokat a hitben. Ez tehát a mi királyi útunk is. Amen. Most pedig imádkozzunk és válaszoljunk az ige hirdetésre imádságban. Mennyi atyán, kérjük, hogy a te lelked, a te vezetésed adja meg nekünk ezt a belső szabadságot. Ez a belső szabadság az, hogy a szeretet, amelyet te adtál nekünk, nincs alávetve ezeknek az erőknek, nincs alávetve semmilyen hitrendszernek, emberi gondolkodásmódnak, nincs alávetve nézőpontoknak, ellentéteknek, hiszen a Krisztus ezeket és ezeknek az erejét elvette. Egyedül a te tökéletességed az, amely a mi szívünkben megérkezik, és nincsen ellentét te benned. Semmivel kapcsolatban. És mi ezt az ellentétet, ebből az ellentétből kijöhetünk. Hogy ne legyünk emberekkel sem ellentétben, önmagunkkal sem, semmi nincs ellenünk. Minden a javunkat szolgálhatja, ha felismerjük ezt a belső középpontot. Egyébként minden ellenünkre lehet, a másik ember kárunkra van, korlátoz bennünket, és úgy érezzük, hogy elviselhetetlenné válik az élet. Pedig csak egyről van szó. mit jelent szeretetben járni, és megtapasztalni ezt. Itt semmi korlát nincs, semmilyen korlátozó tényező. Egy dolgot kell csak megtanulnunk. Add meg nekünk, hogy Krisztusban ez a belső középpontunk meglegyen. És ebben a belső szabadságban tudjunk megállni a mindennapokban. Így kérjük most ebbe az időszakban, és Te adj nekünk még több türelmet, erőt. Add, hogy ne az ellentétekre figyeljünk, hanem tudjuk meglátni minden emberben azt az embert, akinek mi is tudunk adni, mi is tudunk odafigyelni a másikra, és nekünk is van forrásunk. Egyre több erőt kapunk tőled, minden körülmények között. Köszönjük, hogy mások is törődtek velünk, mások is figyeltek ránk, figyeltek a mi életünkre is, hogy ebben is tapasztalatot szerezhettünk, hogy milyen jó az, amikor ezt megkapjuk valakitől. Add, hogy ezt a jót mi is tovább tudjuk adni. Így lehessünk boldog tagjai most ennek a társadalomnak, ennek a rendnek. Nem mindig a hibát lássuk, mi a rossz, miben különbözünk, ki mire nem figyel. És ne erre hangolódjunk rá. Mi az, amiben megbotránkozhatunk? Mi az, amiben megütközhetünk? Mert akkor nem járunk a szeretetben, mindig a különbözőségek fognak vezetni. Kérjük tehát, add, hogy Krisztusban a békességünk meglegyen, és a teremtő erőd tudjon rajtunk keresztül áradni, mindenki javára. Jézus nevében kérjük ezt. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hirdetem, hogy filmklubunk lesz szeptember 28-án, tehát jövő héten hétfőn este 6 órakor a gyülekezeti termünkben, bent itt a templom alatt található. Bejárat az a, nem a Kerepesi út felől lesz nyitva. Szeptember 28-án, tehát hétfőn este 6 órakor a Moby Dick című filmet fogjuk megnézni. Téma Jónás 1.17. Az Úr azonban oda rendelt egy nagy halat. Film megtekintése után beszélgetés szokott lenni, úgyhogy természetesen maszkban, és érkezzenek a testvérek, tehát ugyanúgy minden szabályt betartva. Várjuk azokat, akik szeretnének ebben a filmnézésben részt venni és közösen beszélgetni erről. Hirdetem még, hogy szépkorúak alkalma lesz kedden. 10 órakor várjuk az idősebb testvéreinket is. Figyeljünk oda egymásra, és adjon Isten nekünk bölcsességet és még több szeretetet az életünkben. Akkor énekeljük záró énekünket, és utána pedig a himnuszt, a 200. dicséretünket énekeljük. 200. dicséretünk így kezdődik, ó, maradj kegyelmeddel.
Yeah.
Vegyük Istenünk áldását. Ha valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten. Amen. Áldás békesség.